Ma egy viszonylag kényes témánk van, vagy legalábbis egy olyan témánk, amiről nem szoktunk minden nap beszélni, a szervdonorság, és arra kérjük Csepán Emőket, Teodórákat, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk a mai reggelen, hogy egy kicsit segítsen orvosi szemszögből is körüljárni ezt a témát. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt, Erdély, jó reggelt, világ! Ténylegesen mostanában én sem gondolkodtam a szervdonorságon, már olyan értelemben, hogy ha nem fókuszálom a figyelmemet rá, akkor nem is kerülnek elém cikkek, de mivel tudtam, hogy jó volna erről egy pár kérdést megválaszolni, utána olvastam, és láttam, hogy mostanában azért kicsit forrongott ez a helyzet. Egyrészt gondolom egy kisgyerek kapcsán, aki jelenleg Franciaországban várja, hogy máj és vese transzplantátumot kapjon, és másrészt azért, mert hogy a transzplantáció után, tehát a szervátültetés után egész életükben kezelésre szorulnak ezek a páciensek, hiszen egy idegen szervet beültetve, még hogyha az közel hasonlít az illető személyéhez, akkor is szükség lesz olyan gyógyszerekre, amely az immunrendszerünket olyan alapon tartsa, hogy ne lőködjön ki ez a szerv, és hogy ez az egyesület mostanában azért kellett felszólaljon, mert pont ezek a gyógyszerek hiányoztak a piacról. Tehát azért történik itt is valami, de hogy beszéljünk egy kicsit a szervátültetésről. Romániában az első páciens, aki meg is alapította ezt a szervezetet, az pont vásárhelyi volt, Liviu Ilisánnak nevezték, ma már nincsen közöttünk, és a vásárhelyi asszociáció, tehát egyesület neve Transklub volt, ma már nem biztos, hogy létezik, és ez 94-ben volt, és az illető pácienst nem országunkban ültették át. Törvénykezés, tehát úgynevezett a regiszter, a nemzeti regiszter, a donorok regisztere, csak 2012-től létezik, habár, mint mondtam, 94-ben már létezett egyesület a szervátültetetteknél, de a maga a regiszter csak 2012-ben született meg, és kezdetben persze egy kicsit jobb volt az aktivitása, mint mindennek, ami úgy frissen indul el. Úgy tűnik, hogy a 2014-es volt a legjobb év, amikor 400 transzplantátumot is megejtettek, utólag aztán lassan-lassan csökken. De az, hogy megtörténik a szervátültetés, azt jelenti, hogy donorok is vannak, és a mostani, most nemrég volt az egyesületnek a közgyűlése is, az évi közgyűlése, de hogy a tavalyi közgyűlési adatok szerint 2021-ben, hát az még COVID utáni év volt, csak 50 ilyen átültetés sikeredett az országban, és a tavaly júliusig egy kicsit már növekedett, mert júliusig már 40 szervátültetés történt. De miért is ültetik át, és milyen szerveket ültetnek át? A törvény szerint tehát át lehet ültetni szívet, tüdőt, szívtüdő egységet, vesét, májat, hasnyálmirigyet, bélrészleteket, bőrt, szaruhártyát, a hasnyálmirigyből a Langerhans sejteket, csontot, ereket és emberi sejteket. A véradás nem tartozik ide, hiszen az éppen annyira nem bonyolult, mint a szervátültetés, bár ott is végeznek el vizsgálatokat, és véradáshoz is egészségesek kell legyünk, illetve az, aki kapja a vért, az kompatibilis kell legyen a kapott vérrel, de hogy ez nem kimondottan a donor szekcióba tartozik, ott is szoktak gondok lenni, tehát véradásra is felhívjuk a kedves hallgatókat. És visszatérve a törvényre, tehát életünkben már rendelkezhetünk közjegyző előtt, tehát csak is közjegyzői okirat létezésével, hogyha adományozni akarjuk ezeket a szerveket, amiket felsoroltam. Életünkben csak a vesét és a májat adományozhatjuk, hiszen ebből, hogyha kivesznek egyet, egy vesét és a májból darabot, akkor még mindig kompatibilis az életünk. A többi az inkább a halálunk után jön szóba, de hogy erről gondolkozhatunk életünk során, és közjegyző előtt ezt letehetjük ezt a kérést, megtörténik a szerződésírás, és akkor a közjegyző folytatja tovább a regiszter felé való beregisztrálást. Életünkben, hogyha meggondoljuk magunkat, akkor ezt többször is megtehetjük, és a regiszterben mindig csak a legutolsó bejegyzés lesz látható, Tehát, hogyha éppen meggondoltam magam is, kivonom magam a regiszterről, akkor csak az fog látható lenni. Természetesen ezek az adatok védettek, és az egészségügyi minisztérium szokta kezelni őket. Akkor kell kicserélni egy szervet, hogyha elégtelen lesz, tehát nem tudja a funkcióját betölteni. Leggyakrabban ez a vesével szokott megtörténni. Mielőtt átültetésre kerülne sor, a vesét szokták dializálni, tehát átszűrni esetleg évekig, de azt mondják, tehát tudományos körökben is, hogy sokkal egyszerűbb a vesét átültetni, és egy más vesével éldegélni, mint állandóan dialízisre járni, és egészségügyi szempontból, pszichés szempontból is ajánlottabb. Csak hát ott van az, hogy van-e regisztrált donorunk-e. Azon kívül a májat is gyakran szokták átültetni, és miért alakulhatnak ki ezek a betegségek? A leggyakoribb ok az a cukorbetegség, a májcirózis, mindegy, hogy ennek milyen oka van, a különböző iszkémiás érbetegségek, a C-hepatitis, a tisztás fibrózis és a krónikus obstruktív tüdőbetegségek. Tehát ezek a leggyakoribb okok, amiért elégtelenné válik egy szerv. Nagyon fontos, hogy az, akinek szervátültetés kellene, tehát ő kellene kapjon egy szervet, ő is be kell kerüljön egy regiszterbe, kell legyen egy ajánlás az orvosa részéről, hogy igenis ez neki való, és akkor egy sor analízist fognak elvégezni, hogy ténylegesen megtudják egyrészt, hogy milyen szövet típussal rendelkezik, és milyen immunrendszerrel, másrészt, hogy ténylegesen az egészségügyi állapota megengedje, hogy a szervet átültessenek neki, hiszen nem mindenkinek való a szervátültetés. Hogyha kiderül, hogy mégse nekünk való a szervátültetés, akkor csak az marad, hogy az alapbetegséget, hogyha már nem kezelhető, tehát kuratív módon gyógyulás felé, akkor jön szóba a palliáció és a tüneti kezelés.
Ez egészen pontosan mit jelent, hogy nem nekünk való, vagy hogy nem való a szervátültetés?
Hát mert lehetséges, hogy van olyan más betegségünk, ami eleve ki fogja zárni, tehát most ez nagyon nagy a paletta, azért nem tudok hirtelen mondani, de hogy nem biztos, hogy a vese elégtelenségünk az csak a vesére szorítkozik, és hogyha például a cukorbetegséget nem tartjuk megfelelő szinten, tehát nem ügyelünk, nem vagyunk elég felelősek, és nem ügyelünk magunkra, akkor nem fognak minket felírni a listára, mert eleve olyan a viselkedésünk, hogy azelőtt se ügyeltünk magunkra, mi a biztosíték annak, hogy egy nagyon hosszú és nagyon drága kezelésnek, mert hogy ilyen a szervátültetés, és nagyon komplikált, hogy utána felelősek leszünk. Tehát ez az egyik tényező például. És a betegségek.
És ebből a megfontolásból nem szoktak felkerülni a listára azok sem, akik például alkohol fogyasztás miatt kaptak májcirózist, és ezért lenne szükségük egy májátültetésre.
Igen, illetve hogyha gondolom, hogyha elvonókúrán vettek részt, és bebizonyítódik, hogy ők már nem függőek, de hogy ez kérdéses, mert ezt nagyon nehéz megtenni, hiszen az alkoholbetegség az egy betegség, és nagyon nehéz kigyógyulni belőle, hogy ténylegesen ezeknél szóba se jön, tehát valószínű, hogy nem is ajánlják fel nekik, de ide tartoznak az összes függőségi betegségek, néha még a dohányzás is ellen javalt, illetve nem fogunk felkerülni listára, hogyha dohányzunk, vagy drogozunk. Ezek ténylegesen kizáró kritériumok.
Emögött te hogy látod, miért nem beszélünk vajon eleget erről a témáról? Sokan nem is tudják, hogy felajánlhatják a szerveiket, vagy egyáltalán olyan nagyon tabunak számít a szervdonorság kérdése.
Hát azért, mert ennek van egy etikai és morális háttere, tehát végül is arról van szó, hogy egyrészt én a testem felől rendelkezem, habár életünkben rendelkezünk erről, de hogy a másik meg, hogy ez kicsit olyan, mint még olyanabb, mintha génterápia, hogy idegen testbe kerüljek, tehát ennek van egy pszichés és egy lelki háttere, egyesek egyrészt ezért. Másrészt pedig, mint általában szokott történni, ha nem vagyunk érdekeltek, nincs egy közeli érintettünk, akkor hajlamosak vagyunk becsukni a szemünket, és hogy hát nem létezik a probléma. Tehát ha én nem látom, akkor nem létezik. De de sajnos tényleg létezik. Most nem mi vagyunk egyedüliek ilyen szempontból, tehát a világon ez mindenhol egy kicsikét döcög. Sőt, olyan akut helyzet volt 2021-ben, hogy a skótok el is határozták, tehát 2021 márciusában Skócia megváltoztatta a törvényét, és ott egyszerűen azt kell elrendeljed, hogy nem akarom adományozni a szerveimet, mert különben automatikusan adományozónak tekintenek. Tehát annyira nagy gond volt a szervátültetéssel, hogy ott ki kell jelentsed azt, hogy nem adományozod. Természetesen ott sem kényszerítenek, mert ilyesmi nem lehetséges, de hogy nagyon nagy probléma volt, és akkor inkább ezt a legális utat választották.
És itthon mennyire van gond, vagy miért fontos az, hogyha már tájékozottak vagyunk a témában, akkor felajánljuk a szerveinket, vagy alkalmassá tegyük magunkat?
Hát egyszerűen azért, mert ténylegesen sokan vannak a listán, nem csak hónapok, hanem néha évek a várakozási idő. Azt kell tudni, hogy nem adományozhatóak, tehát kiskorúak szervei, csak is felnőtt korunkban szólhatunk ezzel kapcsolatban, ugyanakkor, hogyha elítéltek, vagy bíróságilag távol tartottak vagyunk, akkor sem rendelkezhetünk a szerveink felől, és tehát most tudom, hogy gyerekeknek is, tehát gyerekek szerveiről csak akkor és abban a pillanatban dönthetnek, mikor a gyermek meghalt, vagy legalábbis klinikai halálban van, akkor a szülők dönthetnek róla, de amíg él, ilyesmi nem történhet meg.
Nagyon-nagyon sokrétű ez a kérdés. Éva írja, hogy az alkoholos májcirózis esetében is van lehetőség szervátültetésre, biztosan tudom, de fél éven keresztül ellenőrzik az abstinenciát, ugye, tehát akkor ez tud lenni
a megoldás.
Igen, tehát úgy gondoltam én is, hogy ez így történik, csak hogy szerencsés helyzetben volt az illető, hogy éppen kaptak egy megfelelő szervet, hiszen ezeket immunológiai szempontból kell ellenőrizni, úgy azt, aki kapja, úgy azt, aki adja. Tehát a legelső fontos lépés az, hogy még a vércsoportjuk is és az RH-juk is meg kell egyezzen, és akkor utána jönnek az összes többi szöveti kompatibilitási tesztek, a különböző ellentestek anyag, tehát szintjének a mérése a vérben, hiszen hogyha már találkoztunk például olyan szerű sejtekkel, amik ellen antitesteket termeltünk, és az illető szerv, amit nekünk be akarnak ültetni, már ellene dolgozik, akkor megint nem fog megtörténni a szervátültetés, tehát még mielőtt beültetnének szervet, meg fognak történni külső környezetben a vércsoport ellenőrzése és a két vércsoport találkoztatása, tehát a kapó és az adó szerv vérének a találkoztatása, utána a szöveteknek a találkoztatása, és hogyha itt nincsen semmiféle reakció, akkor történik meg a beültetés. A beültetés után megtörténhet a hirtelen a heveny kilökődés, ez a legfélelmetesebb és a legfélőbb, mert hogy akkor elvégeztünk egy olyan dolgot, aminek nincs is hatása és nem volt értelme, ez egy héten belül már megtörténhet. De van az úgynevezett krónikus kilökődés, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a szerv, amit beültettek, az működik, de fokozatosan, szépen lassan az is elégtelen lesz, mint a régi saját szervünk, és akkor ez is egyfajta kilökődés, csak hogy egy hosszabb folyamat.
És azt a szervet, amit automatikusan el akar távolítani a szervezet, tehát egyből kilöködne, azt már nem lehet újra felhasználni.
Nem, hiszen olyan, tehát egy, hogy már ott volt egy átültetés, és az antitestek, amelyek képződnek, azok átvívődnek egy következő szervezetbe. Mikor megtörténik az átültetés, úgy, ahogy jeleztem, gyógyszereket fog szedni az illető egészen élete végig, hogy az immunrendszerét egy olyan alacsony szinten tartsa, hogy ne is sikerüljön továbbra sem kilökni a szervet. Ezekben a heveny átültetés, tehát heveny kilöködési periódusban, ami nem csak tehát egy hét a heveny, a nagyon akut, de az első három hónap nagyon kritikus, ha történik egy hirtelen nagy, tehát megint egy kilöködésre való alkalom, akkor, hogyha ez hirtelen a gyógyszereknek az adagját megemelik, akkor még mindig sikerülhet megmenteni az illető szervet, és tovább fenntartani a működését. De hogy ez nem külső függő dolog, hanem ez a saját szervezetünktől. Sajnos ugye, hogy vannak az allergiák, tehát ugyanolyan reakciók történnek, mint egy egyszerű pollenallergiában, vagy gyógyszerallergiában, csak hogy itt sokkal nagyobb a tét.
Pont azt akartam kérdezni, hogy ugye itt az első lépés az, hogy gyengíteni kell az immunrendszert, és ez újabb kitettséget okoz a fogadó szervezetnek, tehát duplán vigyáznia kell.
Igen, és le kell ellenőrizni a megfelelő fertőzések jelenlétét, ezért kapnak be egy csomó oltást, hogy még véletlenül sem legyenek, tehát megellenőrzik az összes lévő oltásnak a képződött ellenanyag szintjét, tehát hogyha ilyen nincsen, akkor újraoltanak téged, illetve ténylegesen gyógyszereket adnak, és persze tiszta kell legyél, hogy ne legyen se TBC-d, se egyéb olyan fertőző betegséged, amely, tehát ezekkel együtt élhetünk, de ha egészségesek vagyunk, ez nem számít, viszont egy olyan fázisban, amikor az immunrendszerüket teljesen elhalkítottuk, hogy tudjuk a szervet beültetni, akkor rögtön jönnek ezek a vírusok, baktériumok, és nagyon könnyen felszaporodva az életünket veszélyeztetik.
No, hát elég ágas-bogas ez az egész történet a másik oldalról is. Csepán Emőke Teodóra, nagyon köszönjük neked a felvilágosítást.
Én is köszönöm. Most ez objektív akart lenni, mert én sem döntöttem még ez ügyben, de el kell gondolkoznom a jövőben. Találkoztam már Máját ültetett gyerekkel, mind a kettő jól van, az egyik nem itthon, mert az Angliában találkoztam, a másik hazai gyerek, tehát lehet élni így, csak hogy legyen szerv, amit átültessünk.
Köszönjük szépen neked, vigyázz magadra, visszavárunk téged, számítunk rád jövő héten is.